Jó reggelt kívánok! Az eddigiek során megismerkedtünk két szerkezeti elemmel, húzott ruddal, nyomott ruddal. Mindkét esetben megismertük a szerkezeti elemnek a viselkedési módját. Megállapítottuk, milyen tönkremenetelek alapján kerülhet határállapotba a rúd, szilárdsági, stabilitási határállapotokat definiáltunk, erre pedig méretezési eljárást dolgoztunk ki. A mai órán egy új szerkezeti elemmel kezdünk el foglalkozni, ez a hajlított, nyílt szerkezeti elem. Röviden ezt úgy nevezzük, hogy gerenda. Tehát hajlított, nyílt szerkezeti elem, a téma, és ez lesz a gerenda. Amikor gerendáról beszélünk, akkor nem feltétlenül csak szerkezeti elemről gondolkodunk. A gerenda önmagában egy szerkezet, ahogy mi mondjuk, egyszerű acélszerkezet lehet. Mindjárt kiderül majd, hogy milyen módon teremtjük meg a kapcsolatot a szerkezeti elem és a szerkezet a gerenda között. Előtte egy rövid bevezetés arról is, hogy a hajlítást milyen módon vesszük fel, milyen módon célszerű kialakítani azt a szerkezeti elemet, amely a hajlítást fogja felvenni. Oldalnézetben felrajzolok egy szerkezeti elem részletet. Hossztengelye az X-tengely, és ezt a szerkezeti elemet az Y-tengelye körül hajlítjuk. Hajlító nyomatékot működtetünk. A célunk az, hogy adott konstans keresztmetszeti területből a leghatékonyabb hajlításra működő keresztmetszetet alakítsunk ki, azaz ehhez a konstans keresztmetszeti területhez az Y körüli hajlítást jellemző keresztmetszeti mennyiség, az inercia maximális legyen. Ez lenne tehát az Y-tengely, és a keresztmetszet kialakítását úgy rajzoltam fel, amely a feltételnek leginkább megfelel. Azaz, azt akarjuk vizsgálni, hogy az Y osztva keresztmetszeti arány minél nagyobb legyen, akkor azt úgy tudjuk elérni, hogy ha a semleges tengely környékére kevés anyagot teszünk, viszont a távolabbi részekre nagyobb keresztmetszeti hányadot helyezünk el. Ez, ha tömör keresztmetszetben gondolkozunk, akkor úgy érhető el, hogy ha kevés anyagot helyezünk el, abban a szerkezeti részben, keresztmetszeti részben, amely a semleges tengelyhez közel van. Ezt gerincnek nevezzük, azaz azt mondhatjuk, hogy vékony gerincet alkalmazunk. Majd látni fogjuk, hogy ez hogyan érhető el. Ugyanakkor a keresztmetszetnek a semleges tengelytől távolabbi részeire, ide, az úgynevezett övegbe több anyagot helyezünk el. Vajon ez miért van? Azért, mert az az anyagmennyiség, amely az inerciában megjelenik az övek részarányaként, a keresztmetszet semleges tengelytől való távolsággal négyzetesen hasznosul a Steiner-tag következtében. Tehát minél távolabb visszük el, minél nagyobb anyagmennyiségeket, azok a semleges tengelytől való távolság négyzetével fognak hasznosulni. Tehát minél kevesebbet teszünk ide anyagot, amely közel van a semleges tengelynél, minél többet ide, annál nagyobb lesz ez az arány, tehát annál hatékonyabban tudunk keresztmetszetet kialakítani hajlításra. Hogyha tömör keresztmetszettel dolgozunk, mindjárt definiáljuk, fogjuk, hogy mi ez, akkor olyan I keresztmetszetet kell kialakítsunk, amely ezekkel a jellemzőkkel bír. Nézzük akkor a szerkezeti kialakítást. Az egyik lehetséges módszer, hogy tömör keresztmetszetet alakítunk ki. A tömör keresztmetszet tehát azt jelenti, hogy van két öv egymástól viszonylag távol elhelyezve. Itt vannak az övlemezek, mert most lemezesen alakítottuk ki, tehát ez lenne az övlemez, és közte egy vékony gerinclemez teremti meg a kapcsolatot. Oldalnézetben itt vannak az övek, és a kettő között egy tömör lemez teremti meg a kapcsolatot. Nyírásra ez a tömör gerinclemez dolgozik. Egyik klasszikus gerenda hídunk Budapesten az Árpád híd. Az Árpád híd esetében ez a gerinclemez, esetenként a kékelés közbenső támasz környékén 6 méter is lehet, és amilyen vékony gerinclemez csak lehet, olyat alkalmazunk, hogy ne használjunk túl sok anyagot ezen a területen. Ez azt jelenti, hogy nagyon vékony lemezt alkalmazunk, nagyon vékony lemez behorpadna, ezért merevítéseket helyezünk el rajta. Majd az utolsó órán ilyen képeket fogok mutatni. A másik lehetőség gerenda kialakításra a rácsos gerendatartó. Ebben az esetben van egy öv, valamilyen módon kialakítva alul-felül, és a kettő között nincsen tömör gerinclemezzel megoldott kapcsolat, hanem csak diszkrét szerkezeti elemek, húzott nyomott rudak biztosítanak kapcsolatot. Ebben az esetben itt tehát például szimmetrikus rácsozással oldjuk meg a két öv együtt dolgozását, tehát a nyíróerőt itt rácsrudak veszik fel, húzással, nyomással. Ez egy rácsos gerendatartó, amit itt látunk. Megint csak a cél az volt, hogy minél több anyagot elhelyezni az övekbe, az övek veszik fel dominánsan a hajlítást, és ami a gerincben van szerkezeti elem, az viszonylag kisebb hatékonyságú hajlítást, a nyírást veszi fel. Van egy harmadik lehetőség is gerendatartó kialakítására, ez az úgynevezett Firendel gerendatartó. Ebben az esetben is diszkrét elemekkel biztosítjuk a két öv közötti kapcsolatot. Itt azonban az övekre merőleges szerkezeti elemeket helyezünk el, oszlopokat. Ezek az oszlopok azonban hajlítási merevséggel bírnak, ezeket merev kapcsolattal csatlakoztatjuk az öveghez, és a két elem közötti sarokmerev kapcsolatból kialakuló hajlítás fogja a két öv közötti együtt dolgozást biztosítani az övekre merőleges elemek által. Ez tehát a Firendel típusú gerendatartó. Most érthető meg, hogy ezek a gerendák egyben szerkezetek is. Ha tömör gerendáról beszélünk, az önmagában egy alap szerkezeti elem, a hajlított, nyírt szerkezeti elem, ami itt jelenik meg. Ez a hajlított, nyírt szerkezeti elem, figyeljünk egy picit, ez a hajlított, nyírt szerkezeti elem ebben a szerkezetben is megjelenik. Például ez az elem, amit itt látunk, egy hajlított, nyílt szerkezeti elem lesz. Jó? Tehát ez a tömör gerendatartó az önmagában egy hajlított, nyílt szerkezeti elem is. A mai alkalommal, illetve ebben a fél évben ezzel a szerkezeti elemmel fogunk foglalkozni, és megértettük, hogy ez egyben egy egyszerű szerkezeti elem is. Rácsos gerendatartónak bizonyos szerkezeti elemeivel, húzott nyomott rudakkal foglalkoztunk a korábbiakban. Jó? Tehát itt kapcsolódik össze a szerkezeti elem és a szerkezet. A szerkezet, mint egyszerű gerendatartó. A továbbiakban csak a hajlított nyílt szerkezeti elemmel fogunk foglalkozni, ami önmagában egy tömör gerendatartó is. Először tehát nézzük meg, folytassuk, hogy milyen kialakítású lehet most már keresztmetszeti szinten a tömör gerinclemezes kialakítású hajlított nyílt szerkezeti elemünk. Tehát milyen lehet a keresztmetszet? Erről részben már beszéltünk gyakorlaton, de most megismételjük. Lehet késztermék tartóból kialakítani, tehát késztermék szelvényből lehetséges a klasszikus I keresztmetszetű melegen hengerelt tartót alkalmazni, aminek valami ilyesmi a keresztmetszeti alakja. Tehát ez a késztermék melegen hengerelt késztermék, és ez a klasszikus I keresztmetszetű tartó, amit hajlított gerendaként hosszú-hosszú évtizedeken keresztül alkalmaztak, mai napig is alkalmaznak még, ebben az épületben is alkalmaznak ilyen keresztmetszetet, de nagyon sok budapesti bérházban alkalmazzák a poros üveg födémek gerendájaként. Jellegzetessége, hogy viszonylag limitált a szerkezeti magassága, maximum 500 mm, jellegzetessége, hogy viszonylag nagy a gerinc vastagsága, az akkor alkalmazott hengerlési technológia következtében. Szintén ennek következtében az övek belső éle nem párhuzamos a külső éllel, ami a kapcsolatok kialakításában meglehetősen előnytelen, és viszonylag kicsi az IY per A aránya. A viszonylag kicsi, ez azt jelenti, hogy egy másik melegen hengerelt termékhez, az IPE szelvényhez, vagy Euro profilhoz képest kedvezőtlenebb. Az a profil nagyjából úgy néz ki, hogy azokat a hátrányokat, ami megjelent ebbe a szelvényben, megpróbálja kiküszöbölni. Azaz, a gerinclemeznek a vastagsága kisebb. A kisebb azt jelenti, hogy a gerinclemez magasságához képest kisebb a vastagság, azaz a H per T arány az nagyobb, mint ebben a klasszikus ízszelvényben. Az övlemezek belső éle párhuzamos a külső éllel, amely a kapcsolatok kialakítása szempontjából előnyös. Itt nem jelöltem meg, de viszonylag nagyok ezek a görbületi sugarak, amelyek jóval kisebbek az IPE szelvénynél. Tehát ez a klasszikus ízszelvény, ehhez képest az IPE szelvény nagyobb méretválasztékban kapható. Természetesen erre a szelvényre a most elmondottak következtében az is igaz, hogy az I per A arány, I y per A arány kedvezőbb, tehát a hatékonysága kedvezőbb, mint a klasszikus ízszelvénynek. Ezek a szelvényméretek még mindig nem túl nagyok. A nem túl nagy azt jelenti, hogy maximum 6-800 mm, illetve H-szelvényként kialakítva, ami inkább nyomott oszlopként alkalmazható, 1000 mm-ig terjed, de viszonylag csekély ahhoz képest, amire szükség van a gyakorlatban. Mielőtt megmutatnánk azt, hogy milyen lehetőség van más módon kialakítani ízszelvényt, nézzük meg a másik technológiát a gyártásra, az pedig a hideg alakítás. Hideg alakítással kialakíthatunk CZ és szigma profilokat, amelyek szintén hajlított szerkezeti elemként dolgozhatnak. Ezek hidegen alakított, szobahőmérsékleten hengerléssel vagy élhajlítással kialakított szelvények, lemezekből hajlított. Ez egy C profil volt, másik irányba felhajlítva, behajlítva az övet. Z profilt alakíthatunk ki, vagy a lemezszorpadás elkerülésére alkalmazhatunk egy merevítő behengerléssel szigma profilt. Ezek vékony falú, hidegen alakított szelvények, amelyeket igen nagy mennyiségben alkalmaznak másodlagos tartószerkezeti elemekben, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi célú csarnokoknak a másodlagos gerendázataként. Aki magas építési acélszerkezetet fog tanulni, az ezekkel a tömör tartókkal többet fog foglalkozni. Mi alapvetően ezzel a melegen hengerelt termékkel foglalkozunk, illetőleg, hogy ha nem elegendő az a méretválaszték, ami megjelenik a késztermék tartóknál, akkor összetett szelvényű gerendát kell kialakítani. Azaz a késztermék mellett lehetőség van összetett keresztmetszet kialakítására. Összetett keresztmetszetet kialakíthatunk kétféleképpen, klasszikusan szögecselt, összetett szelvényű gerendatartókat alkalmaztunk. Ebben az esetben a gerinclemezhez övlemezt vagy övlemez csoportot kell hozzá erősíteni. Amikor a szögecselés volt ez a technológia, akkor már többször elmondtam, még nem tudtunk megfelelő vastagságban lemezeket gyártani, ezért több lemezből lehetett összerakni az öblemezt. Itt például kettő öblemezt alkalmaztunk. A csatlakozást két elem között úgynevezett övszögacélokkal alakítjuk ki. Elhelyezünk melegen hengerelt termékeket, szögacélokat vagy elacélokat a gerinclemez és az öblemez csatlakozásánál, és ezt szögecseléssel mindkettőhöz hozzáerősítjük. Ez egy összetett szelvényű szögecselt gerendatartó, amely tartja azt a födémet, amin most itt elhelyezkedünk, illetve a felettünk levő födémen is ilyen szögecselt, összetett szelvényű gerendatartók vannak. Utolsó órán majd mutatok erre képeket. Ez volt a klasszikus technológia, amit alkalmaztunk. Amit mai nap alkalmazunk, az más gyártás technológia, a heggesztett kialakítású összetett szelvényű tartók. Ebben az esetben már nem kell több övlemezt egymáshoz erősíteni, bár erre is van példa, hanem nagyobb keresztmetszetű övhöz hozzá heggesztjük a gerinclemezt, itt tehát heggesztéssel valósítjuk meg a kapcsolatot. Mindkét esetben ki tudunk alakítani zárt keresztmetszetet is, hogyha erre igény mutatkozik. Ebben az esetben nem egy, hanem kettő vagy több gerinclemezt alkalmazunk. Ez tehát egy zárt keresztmetszetű, heggesztett gerendatartó. Ez a keresztmetszete a Megyeri híd merevítő gerendájának, és ez a keresztmetszete a Dunaújvárosi híd ívjének is, illetve merevítő tartójának is. Ezt csak akkor alkalmazzuk, hogyha nagyobb keresztmetszetű övekre van szükség, és ahhoz szükséges, illetve nem elegendő egy gerinclemez, ami összekapcsolja a két övlemezt. Ilyen esetben lehet szükség gerenda esetében, hogy kettős vagy akár hármas gerinccel alakítsuk ki a szerkezetet. Az a szerkezeti részlet, amely megvalósítja a kapcsolatot a gerinclemez és az övlemez között, az nagyon sok szempontból meghatározza a viselkedést, ezért nagyon fontos, hogy ezt a részletet, amit úgy nevezzünk, hogy gerincnyak, hogyan alakítjuk ki. Még egyszer foglaljuk össze, tehát a gerincnyak kialakítását. Kéztermékektartónál hengerléssel alakítjuk ki ezt a kapcsolatot. Nagyba kirajzolva, egy lekerekítési sugárral, meleg hengerlés során alakítjuk ki a gerinc nyakat. Jó, tehát itt egy adott lekerekítési sugárral, egy átmenettel alakítjuk ki a kapcsolatot. Szögecselt esetben van egy öblemez, most csak egy öblemezt rajzolok, és csak szimmetrikusan itt van a gerinclemez. És itt helyezzük el az L-acélt, vagy szögacélt, amit úgy nevezünk, hogy övszögacél. Szimmetrikusan a másik oldalon is, csak éppen jelzem. És utána itt helyezzük el, csak a tengelyével jelzem a szögecseket, amelyek összeerősítik egyrészt az övszögacélt a gerinclemezzel, másrészt az övszögacélt az övlemezzel. Heggeztett esetben kétféleképpen tudunk eljárni. Az egyik, hogy az övlemezhez ledolgozás nélkül csatlakoztatjuk a gerinclemezt, és úgynevezett sarokvarattal ezt összeheggesztjük. Ez egy sarokvarattal kialakított gerincnyak. A másik lehetőség, hogyha szükség van egy folytonosabb erőátadásra, ebben az esetben lemunkáljuk megfelelő technológiával a gerincnek az élét, és ezt a részt, ami itt kialakult, folytonosan kitöltjük heggesztési varattal. Ez az úgynevezett tompa varattal kialakított gerincnyak. Látni fogjuk, hogy bizonyos tönkremenetelek esetén invariáns, mindegy, hogy milyen kialakítást alkalmazunk, bizonyos tönkremeneteleknél, például fáradásnál, nem mindegy, hogy a gerincnyak így néz ki, vagy így néz ki. Tehát összefoglalva, megértettük azt, hogy mi a különbség a hajlított nyílt szerkezeti elem és a gerenda, mint szerkezet között. Ezek közül megvizsgáltuk a tömör kialakítású gerendát, illetve hajlított nyílt szerkezeti elemet. Megértettük azt, hogy milyen kedvező alakkal lehet kialakítani ezt a szerkezeti elemet, hogy hajlításra hatékony legyen. Megértettük azt, hogy a gyakorlatban milyen módszerek, milyen eljárások, gyártástechnológiai eljárások léteznek, hogy ezt kialakítsuk. Ezek után megértjük most már az melegen hengerelt, illetve heggesztett, összetett szelvényű tartóknak a szerkezeti viselkedését, és erre méretezési eljárást dolgozunk ki. Ez lesz a további része az órának, illetve a tömör gerendatartókkal, illetőleg hajlított nyílt szerkezeti elemekkel foglalkozó következő óráknak is. Tehát szerkezeti viselkedéssel foglalkozunk a továbbiakban. Nézzünk egy hajlított nyílt szerkezeti elemet egy egyszerű kialakításban. Az egyszerű kialakítás legyen egy kéttámaszú kialakítás, amelyre az egyszerűség kedvéért egyenletesen megoszló teher hat. Ahhoz, hogy ennek a szerkezeti elemnek a viselkedését megértsük, tudnunk kell, hogyan viselkedik tiszta hajlításra, tudnunk kell, hogyan viselkedik tiszta nyírásra, ezekben a keresztmetszetekben, hogyan viselkedik a kettő között a hajlítás és nyírás kölcsönhatására, illetve hogyan viselkedik koncentrált erőbevezetésre a reakcióerőnél. Tehát a szerkezeti viselkedést vizsgálnunk kell hajlításra, nyírásra, hajlítás nyírás kölcsönhatásra, illetőleg erre a bizonyos koncentrált erőbevezetésre. Kezdjük el a hajlítással. Most már csak a kétszeresen szimmetrikus I-keresztmetszettel foglalkozunk. Mondjuk egy hegesztett, vagy egy ezzel ekvivalens melege hengerelt kialakítást nézzük. Y-tengely körül hajlítjuk, hossztengely, X-tengely, másik tengely a Z. Egy szerkezeti elem darabot kiemelve, itt a hossztengely, tehát ez az X-tengely, és itt hajlítjuk M nyomatékkal. Ennek hatására vizsgáljuk, hogy a keresztmetszet elfordulása hogyan következik be, ezt jelöljük tetával. És vizsgáljuk meg azt, hogy milyen feszültség állapot alakul ki egyre növekvő elfordulás következtében. Nyomaték, illetve abból következő elfordulás következtében. Vizsgáljunk egy olyan esetet, amikor a kialakuló feszültségek rugalmasak, aztán vizsgáljunk egy olyat, amikor részben képlékenyek, meg amikor teljesen képlékeny. Mindig a hosszirányú feszültséget rajzoljuk fel. Ez legyen a nyomott, ez a húzott oldal, nyomott húzott oldal. Ha rugalmas a viselkedés, akkor lineáris a feszültség eloszlás. Jól tudjuk, szilárdságtanból tanultuk. Tudjuk azt is, hogy ez a sigma x feszültség az m per i y szorozva z-vel, szélső szálban z maximummal határozható meg. És azt is tudjuk, hogy ez addig érvényes, amíg el nem éri a sigma x a folyáshatárt. Ha itt elértük a folyáshatárt, azaz ez egyenlő lesz az Fy-nal, akkor elértük a nyomatéknak a első folyáshoz tartozó intenzitását. Ha az y per z maximumot vevé elasztikusnak, rugalmas keresztmetszeti modulusnak definiáljuk a szélső szára vonatkozóan, akkor my egyenlő lesz vevé elasztikus szorozva fy-nal. Jó? Tehát y per z maximum az a vevé elasztikus. Ennél a nyomatéknál elértük a folyást. A szélső szálban. Mi van, hogyha tovább növeljük az elfordulást, meg a nyomatékot is? Mi következik be? Hát bizonyos szakaszon megfolyik, bizonyos szakaszon még rugalmas állapotban van a keresztmetszet. Azaz egy ilyen rugalmas, képlékeny állapot alakul ki. Aztán tovább növelve az elfordulást, elérkezünk abba az állapotba, amikor a teljes keresztmetszet megfolyt, azaz kialakult a teljes képlékeny állapot. A teljes képlékeny állapothoz tartozó nyomaték intenzitás az M plasztikus. Ez mivel egyenlő? Vevé plasztikus képlékeny keresztmetszeti modulus szorozva Fy-nal. Tehát ez is Fy volt, ez is Fy volt. Tovább növelhető az elfordulás, de a nyomaték nem. A nyomaték ezen az értéken marad, rugalmas képlékeny anyagmodellnél, ha nincsen felkeményedés, és ez jelenti a szerkezet maximális ellenállását a nyomatékkal szemben. Tovább foroghat, ez lesz az úgynevezett képlékeny csukló, ezen a nyomatéki intenzitáson. Mi ez a vevéplasztikus? Az a keresztmetszeti modulus, ami jellemzi ezt a feszültség eloszlást, azaz abból indulunk ki, hogy keresztmetszet felező, egyensúlyi egyenlet, vetületi egyensúlyi egyenlet, erre a nyomatéki egyensúlyt felírjuk, megkapjuk ezt. Tehát félkeresztmetszet statikai nyomatékát írjuk fel, megszorozva a feszültségintenzitással megkapjuk az M plasztikust. Nevezzük ezt egyes állapotnak, ezt kettes állapotnak, ezt nem, ezek félrevezetők lesznek, A állapotnak, B állapotnak és C állapotnak. Rajzoljuk le ezek után egy koordinátarendszerben a nyomaték és elfordulás összefüggését. Tehát nyomaték, elfordulás. Itt egy kísérletet hajtottunk végre, növeltük a nyomatékot, ennek hatására növekedett az elfordulás, kettő között a kapcsolat lineáris. Lineáris a feszültségeloszlás is, tehát idáig lineáris. Egészen addig, amíg el nem érjük az első folyás határállapotát, azaz el nem érjük az MY-t. Idáig lineáris kapcsolat volt. Azt tudjuk még, hogy ha elértük az M plasztikust, annál nagyobb nyomatékot nem tudunk felvenni. A kettő között az átmenet nem lineáris. Valamekkora rész lineáris, valamekkora rész konstans. Ahogy terjed ki a képlékeny zóna, úgy csökken a merevség, tehát valami ilyen átmenettel eljutunk az M plasztikusig. Ezek után mi következik be? A teljes keresztmetszetben bekövetkezik a képlékeny állapot. Ha ez az állapot más tönkremenetel miatt, például szakadás vagy stabilitási lemezszorpadás miatt nem szűnik meg, akkor jön tovább ezen a vonalon. Egyre nagyobb elfordulás, de konstans nyomatéki szinten. Aztán bekövetkezik valami, és itt elejti a terhét, elveszti a teherbírását. Ez ilyen keresztmetszetnél, amit most mutatok, ez képlékeny lemezhorpadással következik be ezen a ponton. Annak feltétele, hogy a szerkezet így viselkedjen, a következő. Feltételek. Az egyik, hogy olyan anyagú legyen a szerkezet, amelynek megfelelő rugalmas képlékeny viselkedése van. Azaz rugalmas szakasz, acél ilyet tud, képlékeny szakasz kövesse, ez kialakulhasson, és amikor ez kialakult, akkor legyen az anyagnak képlékeny alakváltozási képessége. Tehát sigma-epsilon diagramnak legyen rugalmas szakasza, legyen képlékeny szakasza, és az elég hosszú legyen. Ezt az acél tudja. Jó? Tehát az anyag az tudja ezt a viselkedési módot, hogy idáig ezen haladjon, azt jelenti, hogy legyen képlékeny alakváltozási képessége. Ezt másképpen úgy nevezzük, hogy duktilis legyen az anyag. A másik feltétel. Másik feltétel az, hogy sem rugalmas állapotban, sem rugalmas képlékeny állapotban, sem pedig képlékeny állapotban ezen a szakaszon ne következzen be más típusú tönkremenetel. Ez a más típusú tönkremenetel, ez lemezhorpadás, vagy általánosabban mondom, stabilitási tönkremenetel. Kizárva, nem következhet be stabilitási tönkremenetel. Ha ez a két feltétel igaz, akkor ez jellemzi a nyomaték és elfordulási összefüggést, és hogyha ez igaz, akkor erre a nyomaték elfordulási viselkedésre tudjuk a méretezési elvet felépíteni. Amiről most beszéltem itt a végén, hogy stabilitási tönkremenettel kizárjuk, ez nem mindig lehetséges. A szerkezeti kialakításnál azt mondtuk, hogy igyekszünk a keresztmetszetet úgy kialakítani, hogy hatékony legyen hajlításra. Azaz azt mondtuk, hogy a gerinclemez legyen nagyon vékony. Ha ez a gerinclemez nagyon vékony, akkor mielőtt bekövetkezne ez az állapot, azaz a gerinclemezben is a képlékeny állapot, azelőtt behorpad. Ha behorpad, akkor ezt a kedvező karakterisztikát nem tudja produkálni, azaz más módon kell a méretezést is végrehajtani. Tehát a következőkben azt kell definiálnunk, hogy ez a nyomaték elfordulási összefüggés ettől a stabilitási tönkremeneteltől hogyan függ. Mert ez fogja befolyásolni, hogy kihasználható-e a rugalmas állapot fölötti képlékeny tartalék, illetve egyáltalán eljuthatunk-e eddig a szintig, vagy már rugalmas állapotban valami egyéb tönkremeneteli mód bekövetkezik. Tehát ez egy ideális nyomaték elfordulás összefüggés, amelyet az acél anyag megfelelően tud követni, de a keresztmetszeti kialakítás miatt, a stabilitási tönkremenetel megjelenése miatt ezt nem minden keresztmetszet esetében lehet elérni. Szünet után azzal folytatjuk, hogy hogyan tudjuk a keresztmetszeteket úgy osztályozni, hogy ezt a stabilitási tönkremenetelt is figyelembe vegyük. A hajlított, nyílt szerkezeti elem viselkedését hajlításra eljutottunk odáig, hogy a hajlító nyomaték és a hatása bekövetkező elfordulásnak az összefüggését kezdtük el tárgyalni, és ezt a görbét kaptuk. Tehát nyomaték elfordulás összefüggés, kaptuk a lineáris viselkedést az első folyás határállapotáig, amíg elérjük az MY-t, M plasztikusig egy nem lineáris viselkedés, onnan pedig ideálisan egy ilyen jellegű viselkedés. Jellegzetes pontok közötti állapot az elmúlt óra végén nem írtam fel, hogy ez lenne az A típusú viselkedés, ez a B, ez pedig a C típusú viselkedés. Ez egy I keresztmetszetnek a viselkedése volt, amit Y tengely körül hajlítottunk. Feltételeztük, hogy az övlemezben és a gerinclemezben olyanok a lemez vastagság és szélesség viszonyok, hogy horpadás csak jelentős képlékeny alakváltozás után itt következett be. Nézzük, hogy milyenek ezek a lemez viszonyok. Kirajzolom nagyobbba, és lemez vastagságot is hozzáteszem. lemeznek van egy szélessége, és van egy vastagsága. Tehát szélesség, vastagság. Ez az öblemezre vonatkozik. Egyik végén meg van támasztva, a másik végén szabad. Itt van egy gerinclemez, mindkét végén meg van támasztva. Ez a szélesség, ez a vastagság. A szélességet B-vel jelöljük, a vastagságot T-vel. Hogyha a B per T arány viszonylag kicsi, tehát vastag a lemez a szélességhez képest, akkor ezt a viselkedést produkálja. Ezt a B per T arányt, amelyet két végén megtámasztott lemezre, egyik végén megtámasztott, másik végén szabad lemezre, lemezhorpadás szempontjából jellemzőnek fogjuk tekinteni, és ez alapján a keresztmetszeteket osztályozzuk. Ahhoz, hogy ezt a keresztmetszet osztályozást megértsük pontosan, ahhoz a lemez horpadásról kell többet tudnunk. Azt a fél év utolsó harmadában fogjuk megtenni, és ezt a keresztmetszeti osztályozást részletezzük. Most szerkezeti viselkedés szempontjából tekintjük át a következőképpen. Egyes keresztmetszeti osztályúnak tekintjük azt a keresztmetszetet, amely ilyen nyomaték elfordulás összefüggéssel bír, azaz amelyben a horpadás jelentős képlékeny alakváltozások után képlékeny állapotban következik be. Tehát ami itt bekövetkezett, ez képlékeny lemezhorpadás, jelentős képlékeny alakváltozások után. Kettesnek nevezzük azt a keresztmetszeti osztályt, amely eléri az M plasztikus intenzitást, tehát teljes keresztmetszeten bekövetkezik a képlékeny állapot, de akkor tönkre is megy. Azaz nem tud képlékeny csukló kialakulni, amint elérte az M plasztikust, bekövetkezik a képlékeny lemezhorpadás. Azt a keresztmetszetet, amely ilyen módon viselkedik hajlításra, kettes keresztmetszeti osztályba soroljuk. Azt a keresztmetszetet, amely eléri a képlékeny állapotot a szélső szálban, viszont a keresztmetszeten belül a teljes képlékeny állapot nem tud bekövetkezni, azaz valahol ezen a szakaszon egy kisebb teherintenzitásnál tönkre megy horpadásra, ezt hármas keresztmetszeti osztályba soroljuk, és itt a tönkremenetelt rugalmas, képlékeny lemezhorpadás okozza. Aztán vannak olyan B per T viszonyok, amikor a B nagyon nagy a T-hez képest. Ebben az esetben a hajlító nyomaték hatására nem tudjuk elérni a folyást a szélső szálban, mert előtte már rugalmas állapotban bekövetkezik egy lemezhorpadás. Azt a keresztmetszetet, amely ilyen módon megy tönkrehajlításra, negyedik keresztmetszeti osztályba soroljuk. Mindezeket látni fogjuk a keresztmetszeti lemez elemeknek, öblemez és gerinclemez elemnek a B per T, azaz szélesség, vastagság aránya alapján fogjuk megtenni. Tehát B per T arány alapján fogjuk besorolni ezeket a keresztmetszeti elemeket keresztmetszeti osztályba. Itt elfelejtettem felírni, a tönkremenetelt rugalmas lemezhorpadás okozza. A rugalmas lemezhorpadás tehát azt jelenti, hogy szilárdságilag nem tudjuk kihasználni a keresztmetszetet, nem tudjuk elérni az anyagnak a folyás határát, mert kisebb feszültségszinten bekövetkezik a lemezhorpadás. Ebben a fél évben meg fogjuk tanulni a horpadás jelenség megértése után, hogyan lehet osztályba sorolni a keresztmetszeteket. Előadáson fogunk ezzel foglalkozni. A keresztmetszeti osztályok közül ebben a fél évben az 1-es, 2-es, 3-as keresztmetszeti osztálynak a részletes méretezésével fogunk foglalkozni. A 4-es keresztmetszeti osztállyal az acélszerkezetek 2-es tárgy fog foglalkozni. A hajlításról ennyit, most a nyírással foglalkozzunk, és vizsgáljuk meg, hogy nyírásra hogyan viselkedik ugyanez az összetett szelvény. Y-tengely körül hajlítunk, ennek következtében kialakul egy hajlítással egyidejű nyírás. Tudjuk azt, hogy a vízszintes, függőleges nyírás vízszintes feszültségeket is kelt. Azaz tudjuk azt, hogy hajlítás következtében az alsó öv hosszabb akar lenni, a felső öv rövidebb akar lenni. Ugye? Nyomó igénybevétel, húzó igénybevétel. A kettő között az egyensúlyt a nyírással tudjuk megteremteni. Ebből tudtuk levezetni azt a nyírófeszültséget, ami hajlítással egyidejű nyírásból keletkezik. Melyik képlet ez? Zsuravszki képlet. Ebből a rugalmas viselkedés, tehát a Zsuravszki képlet alapján tudjuk leírni. Tehát a nyírófeszültség, hajlítással egyidejű nyírófeszültség, Zsuravszki képlettel írható le, azaz nyíróerő szorozva elnyíródni akaró rész statikai nyomatéka semleges tengelyre, osztva az inercia és a vastagság. Ebből az adódik, hogy dominánsan ugye a gerinc fogja viselni a nyírást. Ha függőleges nyírófeszültségről beszélünk, akkor egészen kismértékű nyírófeszültség alakul ki az övben, mivel ott nagyobb a szélesség. Ha ezt vékony falú szelvényként vizsgáljuk, akkor nem teljesen így néz ki a nyírófeszültségi ábra, de számunkra most a függőleges nyírás szempontjából ez a lényeg, és az, hogy látható, hogy a gerinclemez viseli a nyírást. Ezt már az elején szemléletből is megállapítottuk, hogy az övek viselik a hajlítóigénybevételt, és ez a nyírt panel, ami összeköti a két övet, ez viseli a nyírást. Ez a feszültségeloszlás addig érvényes, amíg a maximális érték, ami a semleges tengelynél jelenik meg, amíg ez az érték el nem éri a nyíráshoz tartozó folyáshatárt. Az mennyi? Az az FY per gyök 3. Ebből az is látszódik, hogy a feszültségelosztás jellege miatt a rugalmas állapot nagyon közel van a képlékeny állapothoz. Miért? Mert csak ennyi része van, hogy itt kiegyenlítődjön, ennyi rész van, ami még képlékeny állapotba kerüljön a gerincből. Tehát a teljes képlékeny állapot úgy feltételezhető, hogy csak a gerinc dolgozik, és csak a gerincben kialakul az FY per gyök 3 feszültség egyenletes feszültségeloszlással, azaz az látható, hogy a rugalmas állapot és a képlékeny állapot itt nagyon közel van egymáshoz. hogyha a bevé plasztikust közelíteni akarjuk, akkor azt nagyon jó közelítéssel úgy tehetjük meg, hogy a gerinclemeznek a kerencmetszeti területe, azt AW-vel jelöljük. A W a gerincnek az angol rövidítése a webből, tehát a gerinclemez keresztmetszeti területe szorozva epsilon per gyök 3. Nézzük a tiszta esetek után a kölcsönhatást. Amikor is a nyomaték és a nyíróerő kölcsönhatásba kerül. Nyomaték, nyíróerő kölcsönhatása. Most lerajzoljuk ugyanezt a keresztmetszetet és rugalmas feszültség eloszlását. Y-tengely körüli hajlítás és Y-z-síkban bekövetkező nyírásra. Bekövetkezik egy sigma x feszültség. Rugalmas állapotban láttuk, hogy lineáris. Tau feszültség. Rugalmas állapotban Zsuravszki képlettel jellemezhető. Tudjuk azt, hogy szélső szálban keletkezik a maximális normál feszültség, és ahol a normál feszültség nulla, ott keletkezik a maximális nyíró feszültség. Ha rugalmas állapotban akarjuk vizsgálni a keresztmetszetet hajlításra és hajlítása egyidejű nyírásra, akkor külön-külön a szigma maximumot és a tau maximumot kell ellenőrizni. Ha rugalmas állapotban akarjuk vizsgálni nyomatéknak és nyíróerőnek a kölcsönhatására, akkor a szerkezeti elem hossza mentén azt a keresztmetszetet kell kiválasztani, ahol meglehetősen nagy nyomaték mellett meglehetősen nagy nyíróerő is keletkezik. Ez tipikusan gerendatartónál közbenső támasz körüli keresztmetszet, vagy egyéb koncentrált erőbevezetés körüli keresztmetszet, ahol felléphet ez az állapot. Keresztmetszeten belül, melyik a mértékadó pont? Keresztmetszeten belül az a mértékadó pont, ahol még nagy a normál feszültség, és már nagy a nyíró feszültség. Ez tipikusan a gerinc nyakra érvényes. Gerinc nyakban itt meghatározzuk a szigma feszültséget, itt meghatározzuk a tau feszültséget, itt tehát síkbeli feszültségi állapot van, és a szigma tau síkbeli feszültségi állapotú pontban meghatározzuk és ellenőrizzük, hogy hol van az összetett feszültségállapot a képlékeny határgörbéhez képest, a folyás határgörbéhez képest, folyási határgörbéhez képest. Ha ez tehát a rugalmas méretezés, rugalmas állapotban szigma x-et és taut fogjuk vizsgálni, képlékeny határgörbe alapján. Képlékeny állapotban nem tudunk feszültség alapon számítani, csak azt tudjuk, hogy van egy nyomaték, meg van egy nyíróerő, és ehhez ki kell dolgozni az M plasztikus és V plasztikus interakciós görbét. Tehát itt feszültség alapú vizsgálat volt, itt feszültségnek nincs értelme. Ha képlékeny állapotban kerül, minden pontban képlékeny állapotban. Feszültséget nem tudunk összehasonlítani. Ott igénybevétel alapú vizsgálat, és ott az M-plasztikus, V-plasztikusra kell a kölcsönhatási vagy interakciós görbét kidolgozni, ami a méretezés alapja lehet. Tehát rugalmas méretezést feszültség alapon végre tudunk hajtani, első folyás határállapot alapján, képlékeny méretezésnél viszont igénybevétel alapú és ellenállás alapú vizsgálatot kell végrehajtsunk, és azt az interakciós görbével kell összehasonlítani. Még egy viselkedési jellegzetességet kell áttekintenünk, ez pedig a koncentrált erőbevezetés hatása. Ugyanazt az I-keresztmetszetet rajzoljuk fel. Itt van az F erő. Az F erőt itt vezetjük be. Valóságban tökéletes koncentrált teher nincsen, ennek mindenképpen van valamekkora megoszlási hossza. Valamilyen szerkezeti elemen tudjuk bevezetni ezt az F erőt, itt egy lemezt rajzoltam, vagy egy saru kialakítás, vagy egy csatlakozó szerkezeti elemről érkezik ez a koncentrált erő. Ez a koncentrált erő természetesen alapvetően a vékony gerinclemezbe fog átadódni. Nézzük meg. Tehát itt adjuk át, nem az övlemezbe, hanem a gerinclemezbe adjuk át az erőt. A gerinclemezben keletkezik rugalmas állapotban valami ilyesmi feszültség eloszlás. Ez a valami ilyesmi a rugalmasságtani elvek alapján ebben a tárcsában, a gerinclemezben, mint tárcsában kialakul, szigma Z feszültséget jelent. Tehát ez egy szigma Z feszültséget mutató ábra. Ha tehát ezt a viselkedést akarjuk elemezni rugalmas állapotban, akkor meg kell tudnunk állapítani, hogy ilyen bevezetési, erőbevezetési hosszon hogyan alakul a szigma Z ábra. Ha a szigma Z ábra ismert, annak a maximuma is ismert, és mellette ebben a pontban, ahol a maximum van, ismert még a szigma Z feszültség mellett a szigma X is, ellenkező hatásból, ez egy támasz fölött van, mondjuk közbenső támasz, akkor természetesen gravitációs jellegű teherből itt van egy nyomó jellegű szigma X feszültség, és természetesen van egy nyíró feszültség is. Rugalmas állapotban természetesen erre a síkbeli feszültségi állapotra kell az ellenőrzést végrehajtani, megint csak képlékeny határgörbe alapján. Természetesen más a helyzet, hogyha megengedjük a képlékeny viselkedést. Képlékeny állapotban kétféle tönkremenetel lehetséges. Az egyik, hogy itt kialakul egy lokális képlékeny állapot, ami a gerinclemeznek valamekkora részére terjed ki. És ezt kell ellenőriznünk, hogy hogyan ezt az acélszerkezetek kettő tárgyból tanuljuk. A másik tönkremeneteli mód egy horpadási tönkremenetel, a koncentrált nyomóerő hatására bekövetkezhet, itt rajzolom, egy lokális horpadás itt. Ezt úgy nevezik, hogy beroppanás, ez egy lemezhorpadás, amit úgy nevezünk, hogy beroppanás. Ez a beroppanás nem tipikus melegen hengerelt, illetve tipikus magas építésben alkalmazott, hegesztett, összetett szelvények esetén, de például nagyon tipikus, sőt, szinte kizárólagos viselkedési forma, vékonyfalú, hidegen alakított szelvényeknél. Tehát most ezzel mi nem foglalkozunk, ezt a jelenséget bemutattuk, hogy létezik hajlított, nyílt szerkezeti elemeknél a koncentrált erőbevezetés hatására, de nem tipikus magasépítési, melegen hengerelt, heggesztett ikeresztmetszetek esetén. Ezzel acélszerkezetek kettőből fogunk többet foglalkozni, illetve hidegen alakított szelvényeknél ezt a jelenséget magasépítési acélszerkezetekből fogjuk részletesen tanulni. Eljutottunk tehát odáig, hogy áttekintettük a tipikus viselkedési módokat. Hajlításra, nyírásra, hajlítás-nyírás kölcsönhatásra, illetve érintőlegesen beszéltünk a beroppanásról is. A továbbiakban méretezéssel foglalkozunk. Megértettük hajlításra, hogyan viselkedik a szerkezet. Most nézzük meg rugalmas, illetve képlékeny tartalékot is kihasználó méretezés esetén. Hogyan néznek ki a méretezési formulák? Természetesen megint csak adott szabványhoz nyúlunk, ez pedig az Eurókód 3 szabvány. Tehát méretezés. Kiindulási feltételünk, hogy először csak keresztmetszeti tönkremenetellel foglalkozunk. Olyan típusú tönkremenetelről, amivel eddig foglalkoztunk. Ez azt jelenti, hogy kizárjuk az úgynevezett globális stabilitásvesztést. Ez a globális stabilitásvesztés, az úgynevezett kifordulás, ami akkor következik be, hogyha hajlított szerkezeti elemben a nyomott övet nem támasztjuk meg oldalirányba. Akkor bekövetkezik a kifordulás, amivel jövő órán már foglalkozni fogunk. Mi ezt kizárjuk, ha ezt kizárjuk, akkor keresztmetszeti tönkremenetel következik be. De az előzőekben elmondottak miatt kizárjuk a lokális stabilitást is, stabilitásvesztést is. Ezt is kizárjuk, ez lenne a lemezhorpadás rugalmas állapotban. Tehát rugalmas állapotban kizárjuk a lemezhorpadást. Ez fontos, hogy a rugalmas lemezhorpadást kizárjuk. Ha ez igaz, akkor a keresztmetszet tönkremenetele szilárdsági határállapotban következik be. Szilárdsági határállapot, azaz elérjük az anyag tönkremeneteléhez tartozó folyáshatárt. Vagy elérjük a szélső szálban, és akkor azt mondjuk, hogy első folyáshatár állapota, Ez jellemzi a harmadik keresztmetszeti osztályt, vagy a teljes keresztmetszetre kiterjedő, korlátozatlan folyás határállapotát is elérhetjük. Ez a másik lehetőség. Korlátozatlan folyás határállapota ebben az esetben vagy egyes, vagy kettes keresztmetszeti osztályú szelvénnyel dolgozunk. Tehát, méretezés során kiindulunk mondjuk egy kétszeresen szimmetrikus íszelvényből, erre definiáljuk, hogy csak a keresztmetszet tönkremenetel, ami befolyásolja a viselkedést, azaz kifordulás nem következhet be, és még azt is kizárjuk, hogy rugalmas állapotban bekövetkezzen lemezhorpadás. Ha ez igaz, akkor biztos, hogy szilárdsági határállapot. Ezek közül melyik? Első folyás, akkor, hogyha csak a szélső szában alakulhat ki a folyás, de teljes keresztmetszetben nem, akkor hármas keresztmetszeti osztályra dolgozunk. Vagy kialakulhat a korlátozatlan folyás, akkor egyes, kettes keresztmetszeti osztályra dolgozunk. Az Eurocode ezek után ad egy általános méretezési eljárást, ami rugalmas méretezési elvet követ. Tehát a rugalmas méretezési módszer, amely feszültség alapon hajtja végre a számítást. Tehát rugalmas méretezési eljárás feszültség alapon. A képlet a következő. Jó hosszú képletre kell felkészülni. A feszültségek sigma x ed, sigma z ed és tau ed. Azaz, van egy síkbeli feszültségi állapot, egymást a merőleges, x irányú, rútenge irányú, arra merőleges feszültség és a nyíró feszültség. Ezek hatására bekövetkezik az első folyás, vagy sem. Ezt a képlékeny határgörbe alapján ellenőrizzük. A következőképpen sigma x ed-t megnézzük, hogy viszonyul az fy per gamma m0-hoz. Ez egy kihasználtság hosszirányú feszültségre. Vesszük a négyzetét. Vesszük a z tagot. Sigma z ed, megnézzük, hogyan viszonyul a folyáshatárhoz, folyáshatárnak a tervezési értékéhez. Méretezünk akkor itt tervezési értékkel. Ezt is vesszük a négyzeten. Ezek után a vegyes tagot kivonjuk ebből, azaz a sigma x ed osztva fy per gamma m0 szorozva sigma z ed osztva fy per gamma m0. Ehhez hozzáadjuk a nyírási tagot, a nyírási tagnak a nevező nevezőjéből felhozzuk négyzeten a gyökhármat, lesz belőle három, szóval tau ed osztva fy per gamma m0 négyzeten. És ennek kell kisebbnek, egyenlőnek lenni, mint egy. Ismerős a képlet, Huber-Mises-Henke folyási feltételként ezt láttuk, ezt most méretezési eljárásként írtuk fel. Ez az első folyás határállapota feszültség alapon kiszámítva a magyarországi méretezési eljárásoknak ez volt évtizedeken keresztül az alapja. Ez nem veszi figyelembe a képlékeny tartalékot, hármas keresztmetszeti osztálynál nincs is, nem lehet figyelembe venni, ott ezt lehet kell használni, majd látni fogjuk, azért egy picit másképpen használjuk, de egyes, kettes keresztmetszeti osztálynál jelentősen, esetenként nagyon jelentősen a biztonság javára szolgál ez a közelítés. Természetesen, hogy ha nincsen Z feszültség, szigma Z feszültség, akkor ezek a tagok kiesnek. Akkor marad csak ez a két tag. Ha tiszta esetet vizsgálunk, csak nyírást, akkor marad ez a tag. Ha csak hajlítást, akkor marad csak ez a tag. Tehát ez a feszültség alapú méretezés. Nézzük, mi van akkor, hogyha ki akarjuk használni a képlékeny tartalékot. Ebben az esetben általánosan írjuk fel a méretezési eljárást, és először nem is definiáljuk azt, hogy ez most rugalmas vagy képlékeny. Azt mondjuk, hogy keresztmetszeti ellenállásokra írjuk fel a méretezési eljárást, nem feszültségekre. Ha keresztmetszeti ellenállásra írjuk fel, akkor tudunk rugalmas keresztmetszeti ellenállást, meg képlékeny keresztmetszeti ellenállást is számítani. A rugalmas keresztmetszeti ellenállás ugyanazt az értéket kell adja, mint a feszültség alapú vizsgálat. Képlékeny méretezési elv esetén feszültségeket nem használhatunk. Tehát keresztmetszeti ellenállás. Nézzük a hajlítást először. Keresztmetszeti ellenállás alapon történi vizsgálat formailag ugyanúgy néz ki, mint amit tanultunk húzott, nyomott szerkezeti elemnél. Azaz, a keresztmetszetre hat egy MED nyomaték a külső hatásból, ugye effect of action, design value. Kisebb vagy egyenlő kell legyen, mint a keresztmetszet hajlítási ellenállásának tervezési értéke, azaz nagy M, kis C, nagy R, kis D. Ez a cross-sectionből keresztmetszeti ellenállás tervezési érték, nyomaték. Jó? Tehát nyomatéki ellenállás tervezési értéke. Akkor nézzük az MCRD, mivel egyenlő. MCRD abban az esetben, hogyha harmadik keresztmetszeti osztályról van szó, akkor az MCRD egyenlő M elasztikus RD, rugalmas keresztmetszeti ellenállás. M elasztikus RD, hármas keresztmetszeti osztály esetén. Ez pedig egyenlő VV rugalmas minimum, távolabbi szélső szára vonatkozó rugalmas keresztmetszeti modul szorozva FY osztva gamma M0. Folyási tönkremenettel gamma M0-t használunk. Abban az esetben, hogyha egyes vagy kettes keresztmetszeti osztályról van szó, akkor figyelembe vehetjük a képlékeny tartalékot. Azaz ebben az esetben az MCRD az egyenlő az M plasztikus RD-vel, azaz képlékeny keresztmetszeti ellenállás tervezési értéke. Ez pedig egyenlő VV plasztikus szorozva FY per gamma M0. Itt van egy I-keresztmetszet, hogy általánosabb eset legyen, egy egyszeresen szimmetrikus. Itt van az Y-tengely, semleges, rugalmas semleges tengely. Itt van egy feszültségeloszlás, sigma x feszültségeloszlás, amikor itt elérjük az epsilont, ahhoz tartozik az m elasztikus rd. Azaz, ez itt a z maximum. Ebből a z maximumból bv elasztikus minimum egyenlő i y osztva z maxal. Hát, hogyha kétszeresen szimmetrikus a szelvény, akkor ilyen gondunk nincsen, akkor nem kell egyik-másik szélső szálat számítani. Hogyha a képlékeny állapotot vizsgáljuk, akkor először megkeressük a keresztmetszetfelezőt. Ez lesz a képlékeny, semleges tengely, ez volt a rugalmas. Kétszeresen szimmetrikus szelvénynél ez egybeesik, és ebből határozzuk meg a bevé plasztikust, ami kettőször S0Y félkeresztmetszet statikai nyomatéka a rugalmas semleges tengelyre. És készen vagyunk, megvan a bevé plasztikus, megvan a bevé elasztikus, és ebből kiszámítjuk harmadik keresztmetszeti osztályra így, második, egyes, kettes keresztmetszeti osztályra, így a M-plasztikust. Azaz, azt látjuk, hogy ha képlékeny tartalék kihasználható, akkor egyes és kettes keresztmetszeti osztály között nincsen különbség. Ugyanaz az M-plasztikus. Ez jött a viselkedésből. Miben van különbség? A képlékeny elfordulási képességben, képlékeny alakváltozási képességben általában. Az egyes keresztmetszeti osztály nagy alakváltozási képességgel rendelkezik, jó nagy képlékeny energiákat el tud nyelni. Hol jó ez nekünk? Ott jó, ahol erre szükség van. Mondjuk szeizmikus méretezés, földrengéssel szembeni védekezésnél kihasználhatjuk, hogy a földrengés energiáját képlékeny módon el tudja nyelni ez a keresztmetszet. Erre nem alkalmas a kettes keresztmetszeti osztály, mert ott nagyon hamar befejeződik, amint elértük az M-plasztikust, befejeződik a képlékeny állapot. Tehát, amikor mi statikus teherre, magasépítési szerkezetben, földrengés hatás mellőzésével méretezni fogunk, akkor az egyes és kettes keresztmetszeti osztály ekvivalens lesz, mert mind a kettő ugyanezt az ellenállást, ugyanazt a teherbírást tudja. Ennél kevesebbet tud a hármas keresztmetszeti osztály, mert ott tönkrementnek tekintjük a szerkezetet, amint elérjük az első folyást. És akkor jön a nyírás. Amikor is rugalmas állapotban, feszültség alapon végrehajthatjuk a vizsgálatot. A Zsuravszki képletből le tudjuk viszonylag egyszerűen vezetni, hogy ahhoz az első folyás határállapotához mekkora keresztmetszeti ellenállás tartozik, és azt is láttuk, hogy közel van egymáshoz a rugalmas és a képlékeny állapot, ezt is mindjárt látni fogjuk, hogy hogyan jelenik meg a méretezési módszerben. Tehát nyírás. Megint csak keresztmetszeti ellenállást vizsgálunk. Ugyanaz az alapképlet, amit ott fent felírtunk, azaz külső hatásokból keletkezik VED. Ennek kisebbnek kell lennie, mint nagy V kis CRD. Megint csak. Ez a nyírás keresztmetszeti ellenállás tervezési értéke. Ezek után lehet rugalmas méretezést végrehajtani, és akkor írjuk fel a Zsuravszki képletet, tau egyenlő V. Most egyenlőre csak méretezési jelölések nélkül SY osztva IY szorozva T-vel. Ez kisebb egyenlő kell legyen, mint FY per négyzetgyök 3-szor gamma M0. Ebből meg tudjuk határozni a V elasztikus RD-t, tehát ebből a V kis c RD egyenlő a V elasztikus RD, amelyet úgy kapunk, hogy átrendezzük ezt a képletet, azaz IY szorozva T, most odaírom a T dupla V-t, mert ez a gerinclemeznek kell a vastagsága legyen, osztva S Y 0, mert a félkeresztmetszet statikai nyomatéka kell legyen, és szorozva FY per gamma, bocsánat, jön egy gyökhárom, gyökháromszor gamma M 0. De ha ez a keresztmetszet olyan, amit felrajzoltunk eddigiekben, kétszeresen szimmetrikus I keresztmetszet, amelyben a gerinc veszi fel dominánsan a nyírást, amelyben másodfokú az összefüggés, másodfokú a feszültség eloszlás, nagyon közel kerül a képlékeny állapothoz. Ez gyakorlatilag közelíthető oly módon, hogy egyenlő a bevé elasztikus RD bizonyos szelvényeknél az AW szorozva az FY per gyök 3-szor gamma M0. Ez viszont azt jelenti, hogy az első folyás és a korlátozatlan folyás határállapota egymáshoz került egészen közel. Az egészen közel azt is jelenti, hogy pontosan ugyanaz. Tehát ez a képlékeny állapotra is igaz, VPLRD, ami általánosan felírva A kis v szorozva FY per gyök 3-szor gamma M 0. Az AV a nyírt keresztmetszeti terület. Tehát nyírt keresztmetszeti terület. Nézzünk egy hegesztett I-tartót, és mellette egy hengerelt I-tartót. Hegesztett I-tartónál ez a téglalap, a gerinclemez területe lesz az AV. Tehát ez az AV egyenlő az AW-vel, ami egyenlő a HW szorozva TW-vel. Ennek a téglalapnak a területe. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a V elasztikus, ha így írtuk fel, ugyanaz, mint a V plasztikus. Hengerelt esetben lehetőség van bizonyos részt hozzászámítani az övből a nyílt keresztmetszeti területhez. Ez a bizonyos rész, ez pontosan definiált a szabványban, és amikor előveszünk egy melege hengerelt szelvényt, akkor ez az AV érték ki van számítva, tehát nekünk nem is kell számítani, akkor ez az AV érték adott a keresztmetszet táblázatában. Tehát ez lesz a képlékeny keresztmetszeti ellenállás nyírásra, de akár rugalmas a méretezés, akár képlékeny a méretezés, pótlólag ellenőrizni kell a gerinclemezt úgynevezett nyírási horpadásra. Nyírási horpadással ebben a fél évben nem foglalkozunk. Amikor azt mondjuk, hogy képlékenyen vagy rugalmasan méretezzük az adott keresztmetszetet, akkor feltételezzük azt, hogy nyírási horpadás nem következhet be. Hogy mi a jelenség, ebben a fél évben még tárgyalni fogjuk, és hogyan kell erre az kiegészítő ellenőrzést végrehajtani, az acélszerkezetek kettőnek lesz a tárgya. Tehát eljutottunk odáig, hogy tudunk méretezni hajlításra, nyírásra. Következő órán ott folytatjuk, hogy a kettő interakciójára hogyan kell a méretezést végrehajtani. Köszönöm szépen a figyelmet!